de egy nagyon kedves verset talált, és nem merte elmondani, mert nem tudta még kívülről. Én gyorsan leírtam, így mintha Szilva néni mondaná, úgy hallgassátok. A füzetet kint van egyébként a konyhában, ott felejtettem majd. A füzeted, amiből kiírtam, az ott van a konyhában, ott felejtettem. A szerző ismeretlen. Fizetve. A sátán még most is kísértget. A minap elém tett egy jegyzéket, melyben bűneim hosszú sora egyenként fel volt írva. Elém tette, s rám vigyorgott. Jaj, Istenem, minden ott volt, minden bűnöm, vétkem felírva. Mi lesz velem? Kérdeztem sírva. Hát mi lenne, mondta nevetve, nem juthatsz be az örök életbe. Az üdvösségből ki vagy zárva. S én zokogtam, mint elítélt árva. Ekkor valaki hozzám lépett, s keresztről hozta a jegyzéket. De a keze át volt szegezve. S vérével írta rá, fizetve. Kedves gyülekezet, ha egy kicsit belegondolunk abba a helyzetbe, amiben Jézus került, ezen a bizonyos csütörtöki napon, hiszen tudta, hogy most már nem sokáig tud beszélni a tanítványokkal. Ugye a húsvéti rend szerint neki pénteken kellett volna a többiekkel együtt a páska vacsorát elfogyasztania. De erre nem lett volna lehetősége, ezt tudta jól előre. Én úgy emlékszem, hogy ebben a körben már említettem ezt, hogy miért nem. Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért lehetett csütörtökön a páska vacsorát elfogyasztaniuk büntetlenül. Hiszen Mózes könyve nagyon szigorúan írta elő, hogy Nisan 14-én, tehát a szombat előtt, nem szombat, hanem a húsvét 15-e előtti napon kellett elfogyasztani. Ez ebben az esetben szombatra, péntekre esett. A babiloni fogságig úgy adták egymásnak hírül a zsidók, hogy mikor van az újhold, mert azért volt fontos nekik az újhold, mert attól számolták a dátumokat, hogy összeült a Sanhedrin, tudták, hogy mikor van, de azért kellett egy tanúnak fölmenni a hegyre, megnézte, valóban feljött a hold, visszament, jelentette a Sanhedrinnek, Sanhedrin küldte a szolgát, gyújtott egy tüzet a hegytetőn, a jeruzsálemi hegytetején, és a következő hegytetőn ott várt a következő, és így, mint egy ilyen távirás, gyorsan tudtulatták mindenkinek, hogy elkezdődött az új hold, elkezdődött a Nisszán hónap. És számolták a 14. napig. Igen, ám csak amikor fogságba vitték el a népet, akkor ez már nem működött. És annyira bizonytalan volt, hogy mikor jön fel a hold, mikor nem, az 1000 kilométeres távolság miatt is, ezért azt mondták, hogy nehogy tévedjenek, ezért mivel fogságban volt a nép, és visszakerült ugyan, most egy nappal előtte is meg lehet tartani a páska vacsorát. És ez nagyon jól jött nekik gyakorlatilag, mert amikor szorvány zsidóság, akár 1 millió ember is ott volt Jeruzsálemben, akkor meg tudták tartani így a páska vacsorát. Egyébként én ezt Domány István akkori főrabbitól hallottam, még Zugligetben tartott a Tóra ünnepeiről megemlékezés, és akkor mondta el ezt a zsidó szokást és gyakorlatot. Most ennek fényében érthetjük, amikor Lukács evangéliumában a 22. fejezethez lapozunk, és az Úr Jézus mondta a tanítványainak, hogy menjenek el, és meg fogják találni azt a vacsoráló házat. Ugye akkor valóban így volt Jeruzsálemben, hogy előre elkészítettek helyiségeket, hogy a vándorok, a zarándokok tudjanak normál körülmények között páska vacsorát elfogyasztani együttesen. Akkoriban is nagyon nagy jelentősége volt a páska vacsorának, az egész család, az egész csoport együttesen vette, mert az összetartozásnak is volt a jele. Akkoriban a páska vacsora, nyilván az egyiptomi kivonulásra emlékezve. És itt a 15. versben ezt olvasom Lukács evangéliumában. Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Tehát itt értjük meg, hogy Jézus és a tanítványai elméletileg a következő nap is megehették volna a páska bárányt, de Jézus mondta, hogy azért kell most, és azért vágyakozom rá, hogy veletek megegyem, mert tudta, hogy még nagyon-nagyon sok mindenben kellene tanácsolni a tanítványokat. Tudta, hogy a tanítványok, amikor szembesülnek a kereszttel, ami a világegyetem legnagyobb örömhíre, ugyanakkor egy hatalmas tragédia. Tehát ekkor váltott meg minket Jézus a bűneinkből, ekkor történt meg a szabadítás, de mégis, amit ott átéltek a tanítványok, ebből ők szinte semmit nem értettek. Mondjuk ki, semmit nem értettek. Tudjuk, emlékszünk a történetre. És hogy ezt a csalódást túléljék, hiszen utána Jézus meghal, ott lesz 3 napig a sírban, majd föltámad, de már nem működhet úgy együtt a tanítványaival, mint ez alatt az elmúlt 3,5 év alatt, hiszen közbe-közbe megjelent, hol ennek, hol annak, 500-nak, de azért mégis más. Tehát annyi mindent el kellett volna mondani. Ugyanakkor a tanítványok hogy gondolkodtak? Máté evangélium a 20. fejezetében olvassuk, amikor János és Jakab anyja oda megy Jézushoz. Emlékeztek? Add Uram, hogy az egyik fiam jobb kezed felől, másik bal kezed felől. Utána Jézus mondott nekik valamit, talán megértették, talán nem, de gondoljunk bele, hogy a másik 10 tanítvány milyen dühös volt Jánosra és Jakabra. Pedig nem is ők csinálták, hanem az anyjuk, csupa szeretetből. És Jézus pontosan tudta, hogy Júdás mire készül. És Jézus pontosan tudta, hogy Péter megint el fogja hibázni. És Jézus pontosan tudta, hogy rengeteget fognak szenvedni, pedig János evangélium a 12. fejezetében olvassuk, mikor a görögök jönnek megismerkedni Jézussal, emlékeztek rá? Földbe esett gabonamagról beszél Jézus, és arról, hogy most eljött az ő órája, és vágyakozva kiállt az atyához, hogy atyám, dicsőítsd meg a te fiadat. Mennyei szózat hangzik, amit nem mindenki hall, de jó néhányan hallanak, megdicsőítettem, és meg is dicsőítem. És Jézus akkor mondja, hogy na most vetteted ki a világ fejedelme. Most van-e világ kárhoztatása. Készült Jézus egy olyan lelki szenvedésre, amit körülírni emberi szavakkal képtelenség, és törődött a tanítványaival. De mondhatnám, törődött velünk. Mert ha tanítványoknál zsákutcába fut ez az ügy, akkor hol lesz majd a lelkesedés? Igen, a Szentlélek kiáradna, de kire? Csak arra, aki várja. Ha ők csalódottságukban nem várják, akkor hogy áradna ki a Szentlélek? Zárójelben megjegyzem, ugyanez vonatkozik a késői esőre is. Ki fog áradni a késői eső, de kire? Csak aki várja. Akinek naponta megvan a valós, létező kapcsolata Isten szent lelkével, akinek szívében Krisztus él, hiszen önmagunkban bűnösök vagyunk, de Krisztusban igazak vagyunk. És Krisztusban tudja vezetni Isten az életünket. Igen, azt mondta nekik Jézus, hogy kívánva kívánta megenni veletek a húsvéti bárányt, mert mondom néktek, 18. verset olvasom, hogy nem iszom a szőlőtőkének a gyümölcséből, míg len eljő az Isten országa. És talán emlékeztek rá, hogy Máté evangélium ugyan más sorrendben mondja, de ott azt mondja, hogy majd veletek együtt azon a bizonyos vacsorán. Ószövetségben végig profétálva volt, hogy amikor eljön az Isten ország, akkor egy nagy vacsorával kezdődik. És ennek a nagy vacsorának volt az előképe a páska vacsora. Az nem csak emlékképe volt az egyiptomi kivonulásnak, hanem előre vetítette Jézus szenvedését, és előre vetítette a győzelme utáni első nagy vacsorát, amit majd az üdvözültek a mennyben fognak vele elkölteni. És ki fog ott felszolgálni? Nem lesz személyzet. Jézus maga. De figyeljük meg, míg len eljön az Isten országa, addig nem. Tehát irányítja a figyelmüket, persze nem arra az Isten országára, amire ők gondoltak, hanem az igazira. És emlékeztek, hogy Máté evangéliumában, majd olvasni fogom, hogy ott a legvégén ott pontosan ezt mondja, hogy jön az Isten országa. És addig várjatok, és addig cselekedjétek. És ezt tennünk kell addig. Az Isten országát előrevetítette nekik. Hogy csapódott le ez a tanítványoknál? 24. verstől olvasom. Támad a pedig közöttük versengés is, hogy kitekinthető közöttük nagyobbnak. Nem tudtak erről leszokni. Kitekinthető nagyobbnak. Érdekes, hogy Júdást senki nem lökte félre, nagy valószínűség szerint. Hiszen Júdás úgy gondolta, hogy Jézus balján van a helye. Tudta, hogy János úgyis ott lesz a jobb oldalán, mert valamiatt annyira szereti azt a fiatal gyereket, de hát azért én vagyok a zseni. És odaült Jézus mellé. Aztán a többi helyen meg ott vitatkoztak a tanítványok, hogy ki hogyan. Meglepődtek, hogy nincsenek ott a szolgák. Na de egy ilyen helyzetben, amikor Júdás már beült, János már beült, aztán a többiek is beültek valahova, pedig neki lehet, hogy ott kéne, nekem meg ott kéne, ment ez a gondolkodásuk, nincsen szolga. Hát én mossam meg a... Nem. Nekem kéne ott ülni, és én nem. Én nem. Én nem. És sorra az összes tanítvány. Ő pedig mondanékik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, olvasom a 25-26. Verset, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hívatnak. De ti nem úgy, hanem aki legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb? Azé, aki asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Nem, de aki asztalnál ül? De én ti közöttetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Kihangsúlyozta Jézus. Én szolga vagyok. Viszonyítsátok magatokat hozzám. És ehhez képes mondjátok, hogy melyikötök az aki. Lukács evangéliumában felcserődik a sorrend, mert ez még a vacsora előtt történt, de azért tudjuk, hogy mi történt a vacsora előtt. 31-32. Versben még azt mondja Jézus, mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, de azért idővel megtérvén a te atyád fiaidat erősítsed. Micsoda gondolatok kavarogtak Jézus fejében, néhány óra és viszik el, és mi mindent kell átélnie, még a Gecsemánéban a küzdőimádsága, tudta, hogy szüksége van a magányra, akarta is, hogy ott legyenek a tanítványok, nem is, akkor a hármat vitte magával, ezt mind tudta Jézus előre, hogy mi minden lesz vele, és mégis Péterrel foglalkozott. Mert tudta, hogy mennyire fontos, hogy amikor Péter bele fog csúszni a bűnbe, nehogy azt érezze, hogy őt most kevésbé szereti az Isten. De érezze a bűne súlyát. Micsoda fantasztikus dolog ez az Istennél, nem? Tehát, hogy szeretné, hogyha elkövettük a bűnt, akkor szembesüljünk vele, hogy annak milyen ára van, hogy mit kellene nekünk ezért szenvedni, de ugyanakkor nehogy ez végleg ott hagyjon bennünket a bűnbe, mert Sátán ezt szeretné, hogy a versben elhangzott, ő mutatja a jegyzéket, tessék, hát ne gondold, hogy örök élet, szó sincs róla. Ő mutatja, ő vitt bele a bűnbe, de utána mutogat, hogy te, igen, nem, te oda nem mehetsz. Azért, mert valaki elköveti a bűnt, nem jelenti azt, hogy kevésbé szereti őt az Isten. Bízom benne, hogy nem fogjátok ezt az ellenkezőjére fordítani, akkor nyugodtan vétkezzünk. Hiszen úgy szerette Isten a világot, az ellene lázadó embereket. Azokat, akik istentelenek. Tudjátok, nem azok az istentelenek, akik nem ismerik az Istent. Hanem azok, akik megismerték, gyakorolták a hitet, és ennek ellenére szembefordulnak az Istennel. Ő mindenkit szeret. Ő Júdást is szerette, Pétert is, imádkozott érte. 39-46. Vers. És kimenvén méne az ő szokása szerint az olajfák hegyére, olvasom Lukács evangéliumában, követték pedig őt az ő tanítványa is, és mikor ott a helyen volt, mondanékik, imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. És ő eltávozik tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdve esvén imádkozik, mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén őt. És halált tusában lévén, buzgóságosabban imádkozék, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minek utána fölkelt az imádkozástól az ő tanítványaihoz menve, alva találta őket a szomorúság miatt. És mondanékik, mit alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Tudjuk a másik evangéliumokból, hogy ez háromszor történt meg. De azért olvastam Lukácsból, mert az előző igék is itt voltak, de nem csak ezért, hanem a vérveríték miatt. Jézusban ennyiben különbözött tőlünk, nem volt ott a bűnre hajló természet. Jézus a 4000 éve legyengült fizikai, mentális, erkölcsi természetet, testet örökölte anyja révén Ádámtól. Ádám bukott természetét. A természet bukottságát örökölte, de a romlottságát azt nem. Jézus gondolkodása soha nem volt olyan, mint bármelyik emberé a bukás után. Hiszen ő nem a bűn után vágyódott, nem az önzés után vágyódott, hanem Isten után. Mi akármit csinálunk, ha Krisztussal elveszítjük a kapcsolatot, az önzés budjan fel belőlünk. Így van? Ez nem volt meg Jézusban. Ő benne nem volt önzés. Ő neki nem kellett megtérnie. Neki nem kellett a régi természetét eltemetnie. És mégis vért verítekezett az atya jelenlétében, mert annyira érezte, hogy ez a 4000 évvel lebukott, elbukott, legyengült emberi természet mennyire visszahúzza őt attól, hogy az emberiségért, az emberekért értünk föláldozza magát. Hatalmas lelki küzdelem. És a tanítványok a félelem miatt aludtak, meg a zavarodottságuk miatt, meg nem érezték annyira kiszolgáltatva magukat. És mi? Ha valóban szembesülnénk, római levél, többször hivatkoztál rá, Ili, érdemes megnéznünk. Hogyan írja le az emberi természetet a harmadik fejezet? A legutálatosabb, legkeményebb dolgokat mondja róla. Nem ám olyan, hogy hát igen, hát, de hát az Isten ezt elnézi. Gyilkos, parázda, minden. És ezt nem a törvény nem ismerőkre mondja, hanem a törvény ismerőkre mondja. Mit mond Dávid az imájában? Bűnben születtem, és bűnben melengetett engem az én anyám. Meg se született, Dávid bűnben volt. Nem azt kell néznünk, hogy mikor követi el, meg amikor már tudatos. Micsoda dolog ez, hogy tudatos? Micsoda dolog az, hogy aki szóba állt a bűnnel? Hogy lehet azzal szóba állni, vagy nem szóba állni? Tessék meghúzni a határvonalat. Hol is van? Mitől kezdve bűn a bűn? Hegyi beszéd. Megmondott ott a régieknek. Én pedig azt mondom. Tudunk itt határt húzni, hogy mitől nem bűn a bűn? Amikor végre rádöbbenünk arra, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, és csak a megváltó jelenléte képes uralni a bukott és a romlott emberi természetet, akkor hasonlóképpen könyörögnénk Jézushoz. Mert tudjuk, hogy belőlünk semmi jó nem származhat. Hová kellett Krisztusnak elvinnie ezeket a szegény lelkeket, ahol a sátán nem aratna felettük döntő győzelmet? Miként tudná megmutatni nekik, hogy a tanítványság puszta hivatása nem tette őket tanítványokká, vagy biztosított nekik egy-egy helyet az ő királyságában? Miként tudná megmutatni nekik, hogy csak a szeretetből fakadó szolgálat, És a valódi alázatosság az, ami létrehozza az igazi emberi nagyságot. Miként lehet nékik lángra lobbantani szívükben a szeretetet, és képessé tenni őket arra, hogy végre felfogják azt, amit mondani kívánt nekik. Ellen Goldwight Jézus élete a szolgák szolgája fejezet. Ilyen gondolatok jártak Jézus fejében, amikor eljött az ideje a lábmosásnak. Hamarosan mi is meg fogjuk cselekedni Jézus utasításait híven követve. János evangélium a 13. fejezetének az első 5 versét mégis felolvasom most. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már iskariótesi Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Egy picit képzeljük el a tanítványokat. Milyen döbbenet lehetett ez a számukra. Mennyire igyekeztek volna most már esetleg Jézust lecsitítani, és majd én. De érdekes, ilyet nem olvasunk az evangéliumban, nem? Biztos, hogy mindegyiknek megfordult a fejébe, hogy nem neki kéne, nekem kéne. És mégse tette. Mert hát ő meg miért nem? Hát akkor miért nem? Nem értették, hogy miről van szó. Mindig nem értették. Mi foroghatott Júdás fejében? Nincs leírva a Bibliába, de mi foroghatott a fejében? Ő már beszélt a papokkal. És oda ment az utolsó vacsorára. Kavargott a fejében mindenféle. És letérdelt Jézus. És ahogy Jézus rátekintett Júdásra, a szemében kellett, hogy lássa Júdás Jézus szemében azt a féltő szeretetet, ahogy ránézett Júdásra. Nem létezik, hogy Júdás szíve nem indult volna erre meg. Nem létezik, hogy ő ne gondolta volna, hogy lehet, hogy Jézus sok mindent tud, amit én nem is sejtek. Én azt hiszem, hogy titokban tudtam tartani, de valamit ő tud. Lehet, hogy még az is megfordult a fejébe, hogy mégiscsak kár volt ilyen közelülni hozzá. És utána meg arra gondolt, hát ha a mai világban egy ilyen ember lesz, az állam első embere, hát akkor itt nem lesz világuralom. Egy miniszterelnöknek, egy államfőnek, egy királynak igenis legyen tartása. Igenis tudja, hogy mi a feladata, és mi az, ami mások feladata, és nem az övé. Jézus abszolút alkalmas lenne Dávid trónjára, hiszen a proféciák írtak róla. Én tudom, hogy ő az Isten fia. De egy kicsit meg kell leckésztetnem. Muszáj megcsinálnom az eredeti tervet. Muszáj, mert különben nem képes, hogy bebizonyítsa, hogy ő az Isten fia. Minden áron lelkizni akar. Senki nem fog itt lelkizni. Tudjuk, hogy mi történt utána. És akkor mindez megtörtént, és Júdás elmegy, most erről nem akarok részletezni, tudjátok, hogy elhagyja a termet, és ott marad Jézus az övéivel. 34-35. Versben én így szoktam mondani, hogy innentől kezdi a búcsú beszédeit. Ilyenkor mondja el még konkrétan azokat a bátorításokat, amelyek már a vég felé mutatnak ugyan, de azt mutatják, hogy csak akkor van értelme az egésznek. Megtörténik a megváltás. Megváltom az embereket. De ha nincs egyháza, ha nincs képviselete a megváltás üzenetének, Sátán semmivé fogja tenni. És hogyha van képviselete, de az egyik így képviseli, a másik úgy képviseli, itt egy csoport, ott egy csoport. Ezek a csoportok mindenkit szeretnek, csak egymást nem. Azt mondja nekik 34. 35. vers. Új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok, kedves testvéreim. Nem csak a szombathelyi gyülekezetről van szó. Nem csak a hetednapi adventista egyházról van szó itt Magyarországon, hanem az egész világon. Szüksége van ennek a világnak a kereszt üzenetére, a hiteles képviseletére. Hol lehet hiteles a kereszt üzenete, mikor itt képviseli egy csoport a kereszt üzenetét, meg itt képviseli egy csoport a kereszt üzenetét, de egymással nem vesznek úrvacsorát. Hiteltelenné válik a leghitelesebb bizonságtevés, ha egymást nem tudjuk elfogadni. Hol van Krisztus szeretete? Erről ismeri meg mindenki, hogy az én gyermekeim vagytok. Hogy én küldtelek titeket. János 14. fejezet első 3 verse. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Micsoda hatalmas bátorítás volt ez a tanítványoknak, de nekünk is az. Érdekes, hogy azért egy 20 évvel ezelőtt, amikor beszéltünk a jövendő eseményekről, a Föld majdani összeomlásáról, az Európai Egység ki nem alakulásáról, és a többi, meg hogy ez sokáig nem tartható fenn, azért sokan ellent mondtak ennek. Most nekem az a problémám, hogy ma már egyre szélesebb tömegek, a tudományos világot is beleértve. Egyre konkrétabban beszélnek arról, hogy az emberiség ki fog pusztulni a Földről. Tehát ma már a globális felmelegedés, meg a, és a többi, ezek most már nem olyanok, amit csak az adventisták szoktak, tehát már mindenki tudja. Ugyanakkor ott van az emberekben egy állandó vágyakozás, egy jobb, minőségibb élet után vágyaik vannak az embereknek, reménységet akarnak. Mi a különbség a világi reménység és az Istenbe vetett hit reménysége között? Mitől lesz boldog reménység Jézus második eljövetele? Szokták mondani, hogy a tapasztalat nekem kevés. Sátán olyan tapasztalatot tud szerezni, hogy az 7 nyelven beszél. Szokták mondani, hogy hit nekem kevés. Mert sokan hihetnek úgy, akár Jézusban is, hogy Jézusnak ahhoz semmi köze. Sokszor szoktam emlegetni a hegyi beszéd végén, tudjátok, nem a te nevedben tettünk? Sohasem ismertelek titeket. Mi a különbség a világi reménység és a bibliai reménység között? Hogy a bibliai reménységnek Isten ígéretei vannak a hátterében. Isten megígérte Ószövetségtől kezdve, hogy igen, elromlott a föld, bukott az ember, de a végén Isten mindent helyreállít. Mi nem a világ végét hirdetjük. Mi az Isten országának az eljövetelét, ami nagyon közel van. Megígérte Jézus, hogy miért megy el? Megindokolta a késését? Hogy helyet készít mindenkinek? Megígérte, hogy ismét eljön, és elvisz magával, oda visz magával, ahol ő van. Jézus, amikor beszélt a második eljöveteléről a tanítványoknak, nem akarom részletezni, 14-től 17. fejezet végéig olvashatjuk naponta János evangéliumából, olvassátok is, mert rengeteg bátorítást lehet nyerni belőle. Csak a 27. verset emelem ki. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amikor Jézus az ő eljöveteléről beszélt, a visszajöveteléről, nem félelmet akart gerjeszteni a tanítványokban. Amikor Jézus elmondja Máté 24. fejezetét, A második advent előtti magatartásunkat próbálom figyelembe venni, hogy éberség, itt négy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy most nekünk a mai úrvacsorán mire kell figyelnünk, mihez kell kérnünk az erőt, éberség. Máté 24-ben rengeteg dolgot mond, idők jelei, mindenféle járványok, halál, minden. Ezek nem Jézus eljövetelének a jelei. Ezeket nem Jézus csinálja, ezeket a sátán csinálja. És ezeket kezdjük el szépen rendbe szedni, elmondani az embereknek, és mit csinálunk? Sátánt szolgáljuk, mert felhívjuk az emberek figyelmét, hogy milyen lehetetlen az élet. Az emberfiának jele micsoda? És hogyan vesszük majd észre az emberfiának jelét? Máté Evangélium 24. fejezet 42. verse azt mondja, hogy vigyázzatok. 44. verse, 42. verse és 44. verse pedig legyetek készen. Máté 24-nek a legfőbb mondani valója ez, és nem a konkrét idők jele, amit beazonosítunk. Fontosak azok, de nem azt kell hirdetnünk, hanem az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon minden népnek. Olyan emberektől, akik megtanultak vigyázni, és mindig készen vannak. Akkor mit érdekel engem, hogy mikor jön vissza Jézus? Attól jobban készen leszünk, hogyha valakiknek elmondjuk, hogy már 3 hónap múlva jön? Vagy attól rendezettebbek leszünk, ha azt mondom, hogy csak 15 év múlva jön? Melyik a jobb? Nem az, hogy vigyázzatok és legyetek készen? Péter első levele, 4. fejezet, 7. verse. Azzal kezdi ezt a verset. A vége pedig mindennek közel van. Legyetek azért mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mértékletesek és józanok. Micsoda hatalmas felhívás. Lukács 21-ből nem idézem fel, mindnyájan tudjátok, nehogy részegségnek, dobzódásnak, vagy e világ gondjainak miatta. Jó, a részegséget, dobzódást talán kihagyhatjuk, bízom benne. De melyikünket nem nyomnak időnként agyon a gondok? Melyikünket nem nyomnak agyon időnként azok a feszültségek, vagy azok a kételyek, azok a kérdések, hogy vajon a gyermekeink, vagy a akárki kollégánk, vagy értitek, mi lesz velük? Szeretjük őket. És Jézus? Nálunk sokkal jobban. Hogyan tudjuk megkönnyíteni a dolgokat? Hogy most én elkezdem mondani nekik, hogy figyeljetek, azért most már itt van az idők jele, most már jó lesz, hogyha ti... Hát az mi lesz? Az mi lesz annak a gyümölcse? Azt tudjátok. De ha azt látja az életemen, hogy bár körülötte mindenki ideges, feszült, vagy nem érdekli az egész, és mulatozik, és élvezi az életet, ez a két szélsőség, nem? Körülbelül ebből áll az emberiség. És ha látja rajtunk, hogy mi valamikor, amikor senki nem látta, tudtunk imádkozni akár sírva is, de amikor ott vagyunk közöttük, akkor mosoly van rajtunk. Akkor kiegyensúlyozottak vagyunk. Akkor nem kapkodunk. És akkor tudjuk szeretni az ellenségeinket is. És ha egymással nem vagyunk megbékélve, mit ér a mi szent életünk? Az éberség, a készenlét nagyon fontos. Az úrvacsorának ez egyik legnagyobb feladata, hogy emlékeztet a múltra, és rámutat a jövőre. És hogy ezt nem egyenként kell elérnünk, ezt a célt, hanem együtt, így ez a közösség most, együtt, egy csapatban, megszentelődés. Tesszaloniki első levél 5. fejezet 23. verse, persze rengeteg igét lehetne idézni ezzel kapcsolatban, én most csak ezt választottam ki. Tesszaloniki első levél 5. fejezet 23. verse. Maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket. Megszentelődés? Ki munkálja azt? Ki csinálja? Igen, van ilyen is a Filippi levélben, hogy munkájátok, de az valami másról szólhat. Van a korintusi levélben, de mit érthetünk ez alatt? Csak Isten szentelhet meg minket. Mi mit teszünk? Szenteljük oda az életünket, hogy Isten megszentelhesse. Tehát maga a békességnek Istene szentelje meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ó, mégiscsak itt van. Mind lelketek, mind testetek, bűn nélküli legyen. El ne kövessétek a bűnt. Nem így van itt. Nem így van itt. Figyeljetek meg, még egyszer. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg. Mi nem tudjuk megőrizni. Mi nem tudjuk megszerezni a bűntelenséget. Önmagunkban bűnösök vagyunk, de Krisztusban igazak vagyunk. Fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Gondoljatok bele, hogyha mi ilyen értelemben vágyunk a megszentelődés után, akkor nem alkalmazható ránk az az ígérete Jézusnak, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, az el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Római Levél 13. fejezetében lényegében ugyanígy olvashatunk erről. Harmadik, nagyon-nagyon fontos dolog a végidején. Közösségépítés. Péter első leveléből idéztem, hogy imádkozhassatok, mert a végének mindennek közel van, de most visszalapozunk ez a levélhez, és folytatjuk tovább az olvasását ennek a szövegnek, akkor azt látom, tehát a 4. fejezet, 8. 9. verse, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ugye Péter próbálja lehetőleg gyakorlatibb módon, tehát legyen valamiféle kapcsolat köztetek, egymással, mindenhogyan. Filippi levél 4. fejezet 5. verse, amikor azt mondja, hogy pedig tudom fejből, de most persze, hogy nem ugrik be, 4. fejezet 5. verse, a ti szelíd lelkűségetek, ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Figyeljetek, lehet, hogy nem is érdemes, mert nem is kell elkezdeni, hogy hogyan munkáljátok itt a gyülekezeti egységet. Fölösleges. Elég csak, hogyha szelíd lelkűséget megpróbáljátok elnyerni az Úrtól. És az egység azonnal ki fog alakulni. Mert az egységnek az egyik legnagyobb akadálya a büszkeség. Nem? Vagy az egyéb problémák. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel, amikor azt érzik az emberek, hogy velünk még vitatkozni se lehet egy jót, mert mi szelidek vagyunk. És nem harapunk rá a horogra, amikor elhúznak előttünk egy csalit, és azonnal tudjuk a frankot, hogy mi van megírva a Bibliában, és rosszul mondod. A szelíd lelkűség, amelyik bekalkulálja másik gondolkodását, mit ért, mit nem ért, ez egymás között is igazi, testvéri kapcsolatot fog munkálni. 1. Korintusi levél 16. fejezet 14. verse. 1. Korintusi levél 16. fejezet 14. versében olvasom. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden dolgotok. És aztán a 22. vers. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Hát ez csúnya, csúnyán hangzik. De utána ott van rögtön, Maranata! Jövel, Uram! Közel az Úr! Tehát pontosan itt látjuk megint, hogy a végidején, ha valahol, épp a végidején lenne a legfontosabb, a közösségi élet. Amikor együtt tudunk gondolkodni, egymás terhét viseljük, egymás örömében osztozunk. Zsidókhoz írt levél 10. fejezete, sajnos rosszul van a Károlyi fordításban, de ha megnézitek a revideált Károlyi fordítást, ott már jól van írva, és a Csia Lajos fordítását tudom mondani nektek. Olvasom a 24. 25. verset. Előtte elmondom, hogy Jeruzsálemben a zsidóságnak egyáltalán nem volt könnyű a keresztény zsidóknak. Tudjátok, hogy nem volt külön imaházuk, hanem a templom tornácán jöttek össze szombatról szombatra, de az összes jeruzsálemi zsidó, akik nem fogadták el Krisztust, ott mentek el a csoport mellett, a csoport az több száz ember volt, és mentek be a templomba a szolgálatokra. Gondoljatok bele, milyen gunnyal, milyen megvetéssel néztek a keresztény zsidókra. Nem volt kockázatmentes elmenni szombaton istentiszteletre. Ehhez képest milyen könnyen maradunk távol időnként szombati istentiszteletről és együttlétről. Tehát mennyire fontos lenne. És Pál apostol azt mondja, 24. vers, és ügyeljünk egymásra, törődjünk egymással, ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, abban nem hagyván a Krisztusnál való összegyülekezésünket. Ma még úgy tudom, hogy semmiféle börtönbüntetés, pénzbírság és a többi nem jár azért, ha valaki eljön gyülekezetbe. Volt ilyen időszak, amikor ez probléma volt. De lesz időszak, amikor nem csak hogy börtönbüntetés, hanem akár halálbüntetés vár azokra, akik mégis összejönnek. Az emberi logikám azt mondatná, hogy mostantól kezdve mindenki vigyázzon magára. Nem? Bújjon el valahova egyedül, aztán nem ez. Itt is a végről beszél, zsidó tizet ismeritek, akkor tudjátok, hogy itt is a vég közelsége miatt mondja ezeket Pál. Hogy Jeruzsálem pusztulása az konkrétan egész közel volt nekik. És azt mondta, ne hagyjátok abba az Isten tiszteletre járást. Ne hagyjátok abba, mert az a közösséget szét fogja verni. Ma micsoda könnyebbség. Fáj a fejem, meg egyébként is. Otthon, interneten, élőben tudom nézni, hogy a Székely Bertalanban kitart Isten tiszteletet. Sokkal szentebbül meg tudom tartani a szombatot. Mennyivel könnyebb. De valami miatt az Isten arra bátorít minket, hogy itt együtt, szombaton együtt. Legyünk együtt. A második advent előtt a legfontosabb dolog. Krisztusban maradni. Krisztusban maradni. Tudjátok, szokták azt a kifogást mondani, hogy ha Jézusban nem volt bűrehajló természet, akkor könnyű volt neki győzni. Én ezt azért nem hiszem, mert Jézus a győzelmét elérhette volna úgy is, hogy isteni hatalmából fakadóan előnyt élvez és győz a bűn felett. Jézus bár Isten fia volt, teljes mértékben Isten volt, az istenség teljessége lakozott benne testileg, de mégis úgy tekintette magát, mintha csak közönséges ember volna. És neki, hogy mintha csak közönséges ember volna, így sikerült megőrizni a hűséget, az egyenességet és a bűntelenséget, hogy az isteni hatalmát soha nem vette igénybe, egy ezred másodpercig és mértékig sem ahhoz, hogy ő győzzön. Ehhez képest nekünk mennyivel könnyebb lenne, akik eljuthatunk isteni természetre, megőrizni az isteni természetet magunkban, azaz megmaradni Krisztusban. Az utolsó napokban, és én vágyom rá, hogy az úrvacsora is ezt az alkalmat szolgálja a mi közösségi életünkben, az egyik legnagyobb feladatunk, célunk, és az előző három dolog mind együtt valósul meg, tehát akár a vigyázásról beszélünk, akár a többiről, második fejezet 28. verse. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Maradjatok ő benne, mert csak akkor lesz bizodalmunk benne. Egyébként, ha az egész János első levelét elolvasgatjátok, akkor megértitek, hogy Isten miért rendelkezett így, Jézus miért rendelkezett így, hogy a szent jegyek vétele előtt gyakoroljuk a lábmosást, a közösség együvé tartozásának a szertartását. Miért rendelkezett így, hogyha valaki el is bukik, de tapasztalja meg, hogy az Isten újból és újból megmossa, és újból tisztává teszi. És miért rendelkezett így, hogy mi egymás hite által épülve, mint sok különböző tag, együtt, összehordva azokat az ajándékokat, amiket a Szentlélektől kaptunk, tudjuk képviselni az egész emberiség előtt, hogy van megoldása ennek a világnak. A Krisztusban elrejtett élet az egyetlen és igazi megoldása. Amen. A lábmosás szereztetési igéjét olvasom, ezért megkérem a gyülekezetet, hogy ezt állva hallgassa meg. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyre körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.